Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük a mai Isten tisztelt lehetőséget. Hálát adunk, hogy itt állhatunk előtted, hogy fejünket meghajthatjuk és hozzád imádkozhatunk. Te látod, Istenünk, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel vagyunk itt. Jobban látod, mint mi. Ezért kérünk, hogy szólj hozzánk, és a Te ígéddel szólíts meg a mi szívünket, ad, hogy az ige elérjen a mi szívünkig, ad, hogy minden emberi akadályt, kétséget, gondot, fájdalmat, nehézséget, és ki tudja még mit le tudjon győzni, és el tudjon érni a mi lényünknek centrumába, középpontjába, a mi szívünkig. Jöjj közénk a Te lelked által, és készítsd az utat, ad, hogy az út egyenes legyen a Te ígéd előtt, a mi szívünkig. Szentlélek, Úristen, áld meg Isten tiszteletünket.
Amen.
A 46. Zsoltárból olvasom Istennek ígéjét. A karmesternek kora fiaié ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk. Ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak, és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek, egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát. A felségesnek szent hajlékait Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög. Megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön, háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, láncsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Eddig Istennek ígéje. Kedves testvéreim, a 46. Zsoltár egy jól ismert Zsoltár, hiszen reformációnak ez volt a bizonyságtevő éneke, és majd a 390. dicséretet fogjuk énekelni, amelyet Luther Márton írt, pontosan a 46. Zsoltár alapján. Erős vár a mi Istenünk. Erős vár a mi Istenünk volt ez a bizonyságtétele a mi hitben őseinknek a reformáció idejében, és a mai napokban, a mai Isten tisztelten csupán az a kérdés, hogy vajon mennyire voltunk hűek ehhez a reformációs örökséghez, és mennyire tudunk a Zsoltárnak a hangjaira hangolódni, és mennyire tudunk osztozni ebben a kijelentésben és erős bizonyságtételben. Erős vár a mi Istenünk. Igen, a 46. Zsoltár egy bizonyságtétel. A Zsoltárok könyve imádságokat tartalmaz, amelyek általában szorongatott embereknek az imádságai, mélységben lévő embereknek, s néha népnek az imádsága. A 46. Zsoltár talán azért emelkedik ki ezek közül, mert itt nem fohászkodik, itt nem panaszkodik, itt nem sírja el lelke legmélyebb bánatát a Zsoltáríró, hanem, mint valóban egy hős és vitéz, kiáll a sziklaoromra, és a világba kiabálja, erős vár a mi Istenünk. A kérdés tehát az, hogy vajon manapság, és ezen belül nem csak úgy általában az emberek számára, hanem a mi számunkra, mi az erős vár és mi a menedék. Mert hát, ahogy a Zsoltáríró, és ahogy a reformációnak a népe, talán bennünket is, fenyegetnek különböző bajok, nehézségek, problémák, konfliktusok. És ilyenkor mi az a hely, mi az a módszer, mi az az érzés, mi az a gondolat, mi az a biztató szó, ahova menekülünk. A Zsoltár író egy olyan képet vizionál a 46. Zsoltárban, amely arról szól, hogy lesz majd egy idő, Szentírásban erről bizonyság van, hogy a világ összeomlik. Szokták ezt úgy is mondani, hogy Isten elpusztította víz által a világot, és majd el fogja pusztítani tűz által is. A Zsoltár író a hitében, a profétikus magasságban ebbe helyezkedik bele. És azt mondja, hogy mikor ez is történik meg, hogy a világ fundamentumai is megrendülnek, még akkor is, hogyha minden, ami stabilnak gondolt, és akár egy hegy összeomlik, és beomlik a tenger közepébe, amikor azt látjuk, hogy a népmese szavaival égindulás, földindulás, égszakadás, földindulás, akkor sem fél. Pedig, hogyha látunk ilyen katasztrófa filmeket, és sajnos néha a mi országunkban is vannak katasztrófák, amikor valóban megindul a föld, amikor bizonytalanná válik a talaj, és amikor az égből is olyan dolgok jönnek, amik pusztítanak, akkor az embernek az ősi ösztöne a félelem. A félelem, és ilyenkor összehúzódik az ember, és nemhogy bizonyságot tenne, hanem lehet, hogy még ahhoz sincs ereje, hogy imádkozzon. Igen, ez a mi alaptulajdonságunk, és Isten arra nevel bennünket, hogy ez ne így legyen. Arra nevel bennünket, hogy még a legnagyobb bajokban és katasztrófákban is, amely ez a végidőkben megvalósuló 46. Zsoltár írója által profétikusan megjövendölt időben is, ne féljünk, hanem legyünk biztosak abban, hogy van várunk. A környékünkön nagyon sok vár van, pláne itt a hegyvidéken. A váraknak mindig az volt a funkciója az ókorban, a középkorig, az ellenségtől megvédjenek bennünket. Megvédjenek az ellenségtől erős kőfalakkal, hatalmas bástyákkal, lőrésekkel, fegyverekkel, vizesárokkal, ugye? És ezért volt az, hogy ha egy országnak a haderejét derékba akarták törni, ahogyan milyenket derékba törték a Habsburgok a Rákóczi szabadságharc után, akkor az első dolog az, hogy fölrobbantani a várakat. Az a nép, amelynek nincsen erőssége, nincsen vára, az sebezhető, kifosztható, leigázható, rabszolga sorsba hajtható. Azonban, hogy egy kicsit tovább gondoljuk a zsoltáros szimbolikáját, a várnak a képét, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy a lelki életünkben is kell legyen vár. Kell legyen olyan vár, ahova a baj esetén vissza tudunk húzódni. Amikor lelki támadások érnek, akkor azt tudjuk mondani, hogy van nekem egy várom, egy belső várom, amelyben még a legnagyobb kétségbeesések közepette is vissza tudok vonulni. És van ennek a várnak egy erős vitéze, aki megvéd engem. Könnyű ezt így elképzelni, könnyű ezeket a szavakat kimondani, de gyakran az ember nem bír annyi hittel, nincs elég hite ahhoz, hogy felismerje ezt a várat. Pedig mindannyiunk szívében benne van ez a vár. Benne van egy olyan oltalom, egy olyan menedékhely, ahova elmenekülhetünk, hogyha baj van. Van egy olyan hely, amely hatalmas falaival körbevesz bennünket, és oltalmaz bennünket. És ez jelenti az igazi szabadságot. Mert nem az a szabadság, amikor falak nélkül élünk, hanem az az igazi szabadság, amikor Isten megszabadít bennünket, körbevesz az ő szeretetével, és bármilyen nehézség jön, akkor is tudjuk, hogy van egy erős várunk. És ez nem más, mint az Úristen. Igen, a Zsoltár írónak ez volt a hatalmas bizonságtétele. És ő látta, és tapasztalta az ő élete folyamán, hogy népek háboroghatnak, gyűjthetik a fegyvereket, gyűjthetik a hadsereget, amely nagyon gyakran sokkal erősebb volt, mint az izraeli hadsereg. Ezt tapasztalta meg a kicsiny pásztor nép, amikor a pusztán keresztül vonulva megérkezett Izrael határához, és a régészek kiderítették, hogy Izraelnek nem voltak csak bronzfegyverei, és a kánoáni népeknek, akik ott éltek bent, már egy magasabb kultúrával rendelkeztek, ismerték a vaskohászatot, és vasfegyvereik voltak, sokkal erősebb fegyvereik. És mégis akkora hitük volt az izraelieknek, hogy nem azt nézték, hogy nekünk csak szánalmas paritjáink, meg íjaink vannak, meg esetleg egy-két bronzfegyver, és itt vannak ezek, akiknek sokkal erősebb vasfegyvereik vannak, és harci kocsiaik, és lovaik. Izraelieknek nem volt lovuk, csak szamaruk. Nem nézték a hadierőt, hanem az Isten szavában bízva, az ő ígéretére építve elindultak, és nehezen ugyan, de elfoglalták az országot. Ennek a ősi történelmi tapasztalatnak a megfogalmazódása a 46. Zsoltár 7. verse: népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. És hadd hívjam föl a figyelmet erre a refrénre, amely minden bizonnyal az első szakasz végén is megtalálható volt, csak másolási, szövegromlási hiba miatt nincs itt benne. A seregek ura velünk van. Ez a cím, Istennek ez az elnevezése ismétlődik meg háromszor. Jahveh Tzebaot, a seregek ura. Ugyanis az izraeliek azért hívták így Istent, mert Istennek nem földi seregei voltak, nem katonái, nem hadserege a földön, hanem angyali seregei voltak. Isten az angyali seregeknek az ura. És tudjuk jól azt, Szentírás erről is világosan bizonyságot tesz, hogy mindannyiunknak van őrző angyala. És ez nem azt jelenti, amit a katolikus testvérek gyakorolnak, hogy az angyalokhoz is imádságot intéznek, hanem az angyalok Istennek kinyújtott karjai. Azt jelképezik az angyalok, hogy Isten személy szerint mindannyiunkról, egyen-egyenként gondot visel. Ezt írja le Ézsaiás 43.1. Neveden hívtalak, enyém vagy. Isten ismeri mindannyiunknak a nevét, és mindannyiunk a személy szerint védelmez. Nem úgy tesz Isten, hogy hát itt vannak ezek a magyarok, aztán egy kis áldást, egy kis kegyelmet adok rájuk, aztán akinek jut, akinek nem. Ez nem így van. Isten személy szerint mindannyiunkat megvédelmez. A seregek ura velünk van. Így van velünk. Úgy van velünk, hogy ismeri életünknek a csatáit, ismeri azokat a mélységeket, amelyeken járunk, és ismeri azokat a fájdalmakat, amelyeket érzünk. És a harmadik szakaszban egy jövőben megvalósuló hatalmas képet ír le a Zsoltáros a 9. verssel kezdődően. Egy olyan hatalmas dolgot, amikor minden ellenséget elnémít az Isten. Az egész föld kerekségén. És nem lehet mást látni, csak összetört íjat, széttördelt láncsát, felégetett harci kocsikat. Minden, ami a világ szemében annyira erőteljes, annyira hatalmas, semmivé válik. És így mondja, amikor az emberi erő már lefoszlik, a 11. versben: csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. És valóban legtöbbször ez a csendesség segít. Ez a csendesség vezet el odáig, hogy meglátjuk, hogy itt van bennünk ez az erős vár. Csak túl zajosak vagyunk. Csak túl hangosan zakatolnak a mi érzéseink. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mondja egy önt kinyilatkoztatásként az Úr ebben a Zsoltárban, a 11. versben. És valóban ez az, amit az ember egy-egy élethelyzetben tenni tud, elcsendesedni. Elcsendesedni és várni azt a kegyelmet, amely úgy jelenik meg a Zsoltárban, mint egy valóságos vár, amelyet a folyam ágai körbevesznek, mint egy vizes árok, és senki nem férhet oda. Hát ilyen drágának tart bennünket az Isten. Az egyik nap volt egy beszélgetésem, egy telefonbeszélgetésem, és egy kálvini tanításról beszélgettem az egyik ismerősömmel, és szóba került, hogy mit is jelent tulajdonképpen az eleve elrendelés, a predestináció. És sokan beszélnek, sokan gondolkoznak erről a kérdésről. Röviden elmondom ezt a tanítás, a kettős predestináció arról szól, hogy Isten egyes embereket eleve üdvösségre, másokat eleve kárhozatra rendel. Így gondolkozik az ember, és így próbálja Isten szemével látni a világot. Számunkra jelentse ez a tanítás azt, hogy Istennek a végső célja az, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Istennek az a végső célja, hogy tartson bennünket az ő markában. Az a célja, hogy behívjon az ő várába, és felhúzza a kapukat, amikor a hatalmas áradás, a külső és belső ellenség támadása ránk tör. Mert van részünk bőven, úgy gondolom, a támadásban. Az élet gondjairól most nem igazán szeretnék beszélni, mert naphosszat lehetne sorolni. Inkább a lelki támadásokról szeretnék egy szót ejteni, mert talán a lelki támadások a legsúlyosabbak abból a szempontból, hogyha valaki a lelkében kárt val, akkor bármit is tehet, semmi értelme az életének. És ezeket a lelki támadásokat is ki tudjuk védeni. És ki tudjuk úgy védeni Isten segítségével, hogy épp marad a mi lelkünk. Igen, itt van ez a vár, nagyon közel. Hogyha bajban vagyunk, ha nehézségünk van, akkor merítsünk erőt Istentől, csendesedjünk el, és mi is tudjuk meg, ismerjük fel, hogy Isten a mi erősségünk, oltalmunk, hogy ő a mi Istenünk. Amen. Urunk Istenünk, sokszor azt érezzük, hogy sok minden támad bennünket, és gyakran ezek a támadások nem is kívülről, hanem belülről jönnek kísértő hangok, önmagunk gyengesége, hitetlensége révén. Hát, hogy megtaláljuk az utat, amely hozzád vezet. Megtaláljuk újra és újra, amikor újabb és újabb bajok és nehézségek jönnek a mi életünkben. És hát, hogy tudjuk elmondani erős bizonysággal, melyet a Zsoltár író, hitben őseink elmondtak, erős vár a mi Istenünk. Így őrizd meg bennünket, őrizd meg különösképpen azt a testvérünket, aki bizony csütörtökönként el szokott jönni ide közénk, de most kórházágyon van, és súlyos baj történt, betegség történt vele azt a fiatal asszony testvérünket. Őrizd meg, adj neki gyógyulást, a te hatalmas kegyelmeddel légy vele, és fogd a kezét, és erősítsd az ő szeretteit is. Istenünk, ha tudjuk kimondani ránézve is, hogy erős vár a mi Istenünk, ha tudjuk ezt kimondani közösségeinkre, családjainkra, gyülekezetünkre nézve is, erős vár a mi Istenünk. És kérünk ad, hogy ez a nép, ez a nemzet is tudja kimondani hitelteli bizonysággal, erős vár a mi Istenünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.